Kedves gyülekezet, az 1888-as üzenet összefoglalásának második részéhez érkeztünk. Ahogy hallottam, az első 6 fejezetet Vankó Zsuzsa összefoglalta az elmúlt alkalommal. Egyébként a könyv mindenki rendelkezésére áll. Akinek nincsen, tanácsolom, hogy szerezze be a Wieland-féle 1888-as üzenetet, amely hozzánk Amerikából 1984-ben jutott el, 85-ben beszéltük meg először, és ilyen könyv formában 97-ben adtuk ki. Tehát ennek a könyvnek a 7. fejezetéhez jutottunk. Szó volt arról talán a bevezetésben, hogy az advent közösség, amely 1844-ben kezdett kiformálódni, már az 50-es évek végére válságba került. Ellen Gould White a laodíceai üzenetet a megalakulás utáni 15. évben már megszólaltatta. Ezt jegyezzük meg, 1844-ben születik meg a közösségünk, és 1859-ben már megszólal a laodíceai üzenet. Tehát az, amit ismerünk a Bibliából, Krisztus panasza a végső idők gyülekezetére nézve. Ezt Ellen Gould White 1859-ben megszólaltatta. Ennek következtében a közösségünk életében egy bizonyos hitbeli reformáció vette a kezdetét a 60-as, 70-es években, de a 80-as években újra válságba került a közösség, és ennek nyomán lett Isten részéről egy ilyen óriási segítségnyújtás az 1880-as évek közepétől kibontakozó bibliakutatások, amelyeknek a végén Jones és Wegener testvérek megszólaltatták ezt az üzenetet az 1888-as Minneapolis-i konferencián. Ellen Gould White emeli az üzenet mellé állt, és azt is biztos hallottátok, hogy magát ezt az üzenetet úgy, ahogy a generálkonferenciai ülésen megszólaltatták, Jones és Wegener, ez nem maradt fenn, mert hiszen akkor nem volt még felvevő, tehát hangfelvétel nem készült, gyorsírással itt csak nagyon kevesen rögzítették. Tulajdonképpen Wieland testvérünk Amerikában miből rekonstruált ezt az üzenetet? Abból, amit Jones és Wegener cikkeiből, írásaiból, könyveiből ki tudott bányászni és rekonstruálni tudta, illetve amit Ellen Gould White írásaiból tudott rekonstruálni. Ne felejtsétek el, hogy Ellen Gould White a legnagyobb műveit ekkor írta. 1888-ra adták ki könyvben a Nagy küzdelmet, de ezt már 80-as évek eleje óta írta. Európában volt ugye 2 évig, 85 és 87 között, és a könyv 88-ban jelent meg. Ezután írta meg a 3 legfőbb művét, a Pátriárkák és proféták 1890, a Krisztushoz vezető lépések és a gondolatok a hegyi beszédről, valamint a Világ reménye vagy Jézus élete című könyvek. Tehát ezekből is pontosan rekonstruálni lehetett az üzenetet. Tehát elmondom még egyszer, tehát 1888 a nagy küzdelem, ugye a Káténkban ezek fel vannak sorolva, 1890-ben a Pátriárkák és proféták, 1892 a Jézushoz vezető lépések, 1896 a gondolatok a hegyi beszédről, és 1898 Világ reménye vagy Jézus élete. Tehát az 1888-as üzenettel összefüggésben 10 év alatt ő 5 döntő könyvet írt, Ellen Gould White, amelyből teljesen világos, hogy ő is az üzenet hirdetői mellé állt. Nem szeretnék részletekbe belemenni, ezt mindenki megteheti, a könyvet kortyonként kell olvasni, egy fejezet az legfeljebb legalább 1-2 nap vagy 1 hét. Tehát ezt a könyvet nem lehet úgy elejétől végig elolvasni, mert nagyon mély lelki tanítások vannak benne. Nekem most 4 fejezetet kell összefoglalnom, 4 alapvető üzenetet kell összekapcsolnom. Az első üzenet, aminek itt a címe a 7. fejezetben, hogy a hitáltali megigazulás, ahogyan az 1888-as hírnökök értették, ez tulajdonképpen arról szól, hogy miben volt más az 1888-as üzenet minden addigi az emberiségnek adott üzenetnél. Ugye ez, hogy hitáltali megigazulás, ez a reformáció kora óta hangzó üzenet. Tehát ezt Luther is megszólaltatta, Calvin is. Később Wesley a 18. században, aztán a 19. században is megszólaló üzenet volt a hit általi megigazulás. Mindig vessük fel a kérdést, hogy miben volt ez az üzenet teljesebb és tökéletesebb, mint az addig megszólaltatott az egész kereszténységnek, illetve a protestantizmusnak adott üzenetek. Tulajdonképpen egy igében szeretném én ezt összefoglalni, ez az ige előkerül ebben a fejezetben. Ha fellapoznátok a Máté evangéliuma első fejezetét, és ott a 21. verset elolvasnánk, ebbe benne van ennek a különbségnek a lényege. Tehát Máté evangéliuma első fejezetét lapozzuk fel, és a 21. versben olvassuk, hogy amikor Jézus születés történetéről van szó, és Józsefnek megjelenti a mennyei küldött, hogy ki fog megszületni, hogy a Szentlélektől lesz a megváltó, és Máriát ne bocsáss el, mert nem férfitől születik gyermeke, hanem a Szentlélektől. Akkor a Máté evangéliuma első fejezet 21. versében ezt olvassuk, szül pedig fiat, és nevezed annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Itt ez az egyetlen a magyar nyelvben egyetlen egy kis hangkülönbséggel lehetne szemléltetni ennek az üzenetnek a lényegét. Az eddigi hitáltali megigazulás feltárások, Luther, Calvin és a többiek nagyon erőteljesen hangsúlyozták azt, hogy Jézus azért jött el erre a világra, hogy a mi bűneink büntetését elszenvedje, hogy a bűneinktől, a bűneink végső következményeitől mentesítsen bennünket. Ez is igaz, mert Jézus eljövetelének, ha egész rövidre akarjuk fogni, kettő célja volt. Az egyik, ahogy így szoktuk mondani, a jogi rendezés, hogy mi, amiket elkövetünk bűnöket az életben, azokért ne nekünk kelljen meghalnunk egy végső halállal, a kárhozott halálával, hanem Jézus eljött, emberi természetet vett fel, helyébünk állt, és ő vette magára azokat a bűnöket, amelyekért nekünk kellene a kárhozott halálát is elszenvednünk, és innen érthető, hogy Jézus miért különleges halállal halt meg, bár még ezt a reformáció idején nem hangsúlyozták, hogy a kárhozott halálának tapasztalatával halt meg. De ez még csak a bűnöktől, a bűnök végső következményeitől való megszabadítás. De itt azt olvassuk, hogy ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Tehát itt, amire hangsúlyt fektettek Jones és Wegener, ez az volt, hogy Jézus áldozatát csak úgy tárgyalni, ami a bűnök végső büntetésétől ment meg bennünket, ez csak a fele rész a Jézus áldozatának, de Jézus elsősorban ezáltal, hogy magára vette a mi bűneinket, ezzel akar ránk egy olyan hatást gyakorolni, hogy magával a bűnökkel forduljunk szembe, utáljuk meg a bűnt, legyen iszonyatos számunkra a bűn, és ezáltal tud az életünkben már a bűneinkből is megszabadítani. Tehát a magyar nyelvben könnyű, mondom, a helyzetünk, hogy így jegyezzük meg ezt, hogy nem csak bűnöktől való szabadítás, hanem a bűnökből való szabadítás. Jézus ezt hozta a számunkra. Tehát ez volt ennek az üzenetnek az első tartópillére, hogy nem csak arra hivatkozott Jones és Wegener, hogy Jézus áldozatára nézve Isten nekünk tulajdonítja azt, hogy a Krisztus győzelmét, és nem tulajdonít nekünk bűnt, és Krisztusban igazzá tesz bennünket, ugye, amit azóta így nevezünk, hogy a tulajdonított igazság, hanem bennünket Isten részesíteni is akar Krisztus áldozatának erejéből, hitáltal erőt akar adni nekünk Isten, hogy bűnökből is meg tudjunk szabadulni, és az Isten legnagyobb csodája ez az életben, hogy a felismert bűneinkből meg tudunk szabadulni. Tehát ez mondjuk ennek a hitáltali az 1888-as üzenetnek az első alappillére, amire majd nyugodtan kérdezzetek vissza, hiszen én rövidre akarom fogni az összefoglalást, hogy utána meg is tudjuk vitatni. Ez az első alappillér. A második alappillér, amit a következő 8. fejezet részletez, lehetséges-e bűntelen élet? Hát most jönnek a hitáltali megigazulás eme tanításának a következményei, hogy ha Jézus a bűnökből képes bennünket szabadítani, akkor lehetséges olyan élet, hogy mi ne is kövessünk el bűnöket? Lehetséges itt a Földön bűntelen élet? Ez az a kérdés, amit akkor is, meg azóta is nagyon sokan kiéleztek, és ma is kiéleznek. Ez az, amit Willem testvér így mond el a könyvében, hogy nagyon sokan ma is, ha csak erről a kérdéskörről így hallanak valamit, hogy Krisztus azért jött el, hogy a bűneinkből megszabaduljunk, akkor nagyon sokan gúnyolódva mutatnak ránk, és azt mondják, hogy te hiszed azt, hogy te bűnök nélkül élsz, vagy élhetsz, vagy te már tapasztaltál ilyet, hogy milyen a bűn nélküli élet, akár csak egy nap erejéig, vagy egy-két óra erejéig. Tehát ilyenkor valóban gúnyolódók, csúfolódók támadnak, és az egész kérdést lesöprik az asztalról, de ennek a kérdésnek az üzenet nagyon nagy teret szánt, és nagyon sok igét vonultatott fel amellett, hogy Istennek ez a szándéka, hogy Jézus második eljövetel előtt egy olyan népet segítsen győzelemre, amely meg tudott szabadulni a bűntől, és bűn nélkül jelenik meg Jézus nekik, tehát Jézus, amikor eljön, akkor ők bűntelen formában várják őt. Mielőtt azonban belemennék ennek részletezésébe, talán itt is egy kis nyelvi helyesbítést hadd tegyek, hogy én nem szoktam azt használni, hogy bűntelen élet. Mert ha azt mondom, hogy bűntelen élet, már rögtön az emberek arra gondolnak, amit itt a fejezet egyébként tárgyal is, ugye a perfekcionizmus kérdése, hogy bizonyos emberek hát tökéletesnek jelentik ki magukat, hát bűntelen élet, aki ilyenről beszél, az vagy fennhéjázó, vagy büszke, hogy ő most már megszabadult minden bűntől, vagy pedig a másik véglet, hogy nem veszi észre a bűneit, de hát a Jézus áldozatára nézve ő úgy gondolja, hogy abban úgyis benne van minden bűn elvétele. És ezért az emberek nagyon sokszor ezzel, már magával ezzel a kifejezéssel, hogy bűntelen élet, már nagy-nagy előítéleteket táplálnak. Ezért én ezt a kifejezést szoktam használni, hogy bűnt legyőző élet. Tehát ami 1888-ban megszólalt, az nem az, hogy lehetséges bűntelen élet, hogy bizonyos emberek elérnek a jellemfejlődésük szintjén egy olyan állapotra, hogy most már nem követhetnek el bűnt, mert ilyen állapot a Biblia szerint nincs, hogy valaki elér egy bizonyos szintre, és akkor már nem tud bűnt elkövetni. Ez biztos, hogy egy perfekcionista tévtanítás. Tehát még egyszer mondom, nem azt hangsúlyoznám, hogy bűntelen élet, de azt nagyon erőteljesen hangsúlyoznám, hogy bűnt legyőző élet. Ameddig Krisztusban vagyunk, ameddig a hitünkben Krisztus úgy áll, mint aki meg tud szabadítani bennünket minden bűntől, meg tud szabadítani bennünket minden hamisságtól, és mi ezáltal, az erő által küzdünk a bűnökkel szemben, nagyon sok tapasztalatot szerezhetünk a bűnök legyőzésére. Tehát a bűnt legyőző élet, ami lehet, hogy először csak egy-egy bűn legyőzésében, lehet, hogy először még csak egy kisebb szakaszokban, de később már egyre hosszabb szakaszokban nyilvánul meg, az 1888-as üzenetnek a nagy evangéliuma. Azt is hirdették ezek a testvérek, tehát Jones és Wagoner, hogy ez nem annyit jelent, hogy az ember megszabadulna a természetétől, amire sokszor hivatkozunk, hogy milyen rossz a természetünk. Az evangélium nem abban áll, hogy Isten a földi életben a természetünket elvenné, vagy újjáteremtené. Ez csak az újjáteremtés során lesz Jézus második eljövetelével. Az evangélium lényege azonban az, hogy Krisztus erejével le tudjuk győzni a természetünket. Tehát a természetünk megmarad, a természetünk nem távozik el, ez a rossz, öröklött és szerzett emberi természetünk megmarad, de hogyha eljutunk a Krisztus szeretetének és követésének ilyen fokára, akkor olyan hitet nyerünk, amivel le lehet győzni a természetet. Tehát, hogyha ki akarom élezni a kérdést, lehetséges bűntelen élet? Igen, lehetséges annyiban, amennyiben Krisztusban maradunk. Ha Krisztusban vagyunk, akkor Krisztus mindig tud erőt adni a bűn legyőzéséhez, de ha nem vagyunk Krisztusban, akkor hivatkozhatunk arra, hogy hiszünk Krisztusban, vagy hogy egyház és egyháztagok vagyunk, tulajdonképpen erre erőt Krisztus nem tud adni a számunkra, hogy legyőzzük a bűnöket. Tehát tehát itt már sorrendben 8. fejezetnek, hogy lehetséges-e bűntelen élet, ez a megoldás, hogy lehetséges bűnt legyőző élet. Ha Krisztusban maradunk, akkor Krisztus ereje által le tudjuk győzni a bűnt. Itt a nagy kérdés az, hogy miért nem maradunk Krisztusban. Miért nem vagyunk folyamatosan Krisztusban. Miért felejtkezünk el, miért vesszük le a tekintetünket Krisztusról, ahogy Péter is, amikor levette a tekintetét, is ismeritek Máté 14-ben a történetet, rögtön süllyedni kezdett. A mi életünk is azért süllyed, nem azért, mert az Isten karja gyenge lenne, nem azért, mert Krisztus áldozata ne adna erőt, hanem mi, amikor levesszük a tekintetünket Krisztusról, amikor megfelejtkezünk arról, hogy csak az együttes munkában van a győzelemnek a titka, tehát mindig el kell nyernünk a Krisztussal való együttmunkálkodást, akkor süllyedünk. A hírnökök nagyon sok alapvető fejezetre hívták fel a figyelmet. Például most, hogy a legközelebbire lapozzunk, párat lapoztok vissza, a Malakiás könyve 3. fejezetében vannak a következő igék az első 3 vers szerint, amelyek ezt mondják. Tehát Malakiás könyve 3. fejezet első 3 versére nagyon sokat hivatkoztak, és az azutáni könyvekben is. Íme elküldöm én az én követemet, és megtisztítja előttem az utat, és mindjárt eljön az ő templomába az Úr, akit ti kerestek, és a szövetségnek követe, akit ti kívántok, íme eljön, azt mondja a seregeknek Ura. De kicsoda szenvedheti el az ő eljövetelének napját, és kicsoda áll meg az ő megjelenésekor, hiszen olyan ő, mint az ötvösnek tüze, és a ruhamosóknak lúgja. És ül, mint ötvös vagy ezüstisztogató, és megtisztítja a Lévi fiait, és fényessé teszi őket, mint az aranyat és az ezüstöt, és igazsággal visznek ételáldozatot az Úrnak. Nagyon sokat hivatkoztak a hírnökök, de egyébként Ellen Gould White is erre az igére, mondván, hogy az Ószövetségben is milyen pontos jövendőlések vannak arról, hogy mielőtt eljönne Jézus másodszor, amely eljövetelt kicsoda áll meg majd ekkor az eljövetelkor, hiszen olyan, mint az ötvös tüze és ruhamosónak lúgja, de rögtön ott van a 3. vers, ugye erre szoktak nagyon sokat hivatkozni, hogy ül, tehát Krisztus és az Atya ül, mint ötvös vagy ezüst tisztogat, és megtisztítja a Lévi fiait, és fényessé teszi őket, mint az aranyat és az ezüstöt. Tehát Istennek ez a szándéka, hogy a történelmet úgy zárja le, hogy előálljon egy olyan nép, ami valóban követi Krisztust, és Krisztushoz a legközelebb van, és Krisztus meg tudja őket tisztítani azoktól a bűnöktől, amelyektől addig talán a történelemben senki nem tudott így megtisztulni, tehát a megtisztulásnak ilyen fokára elérni. Amire még szerettek hivatkozni, és most kérem, gyűjtsük össze egy kicsit az igehelyeket, mert ezek roppant fontos igehelyek, ez a Jelenések könyve 14. fejezet 12. verse, amely ebben az időben kezdett, ami közösségünkben tényleg a testvérek előtt nagyon világosan állni, és emlékszem rá, amikor ez a Jelenések 14-12 nálunk a 80-as években megszólalt, és hát én is már a keresztségem után voltam néhány évvel, de olyan újdonat újnak tartottuk, és akkor döbbentünk rá, hogy tényleg a közösségünk 1888 elvetése után egy óriási, óriási vargabetűt ír le, és mi nekünk is annyira újnak tűnt ez a Jelenések 14-12, mint azoknak, akiknek ott a hírnökök megszólították. Tudjátok, hogy ez a 3. angyali üzenet végén található, és így szól, hogy itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Figyeljétek meg, hogy ebben a 3 kijelentésben mi minden benne van. De benne van az, hogy Jézusi hitre kell eljutnunk, de nem csak olyan értelemben, hogy higgyünk Jézusban, aki meghalt értünk, aki a bűneinktől szabadít meg bennünket a végső ítéletkor, hanem olyan értelemben vett Jézusi hitre van szükségünk, aki a bűnökből szabadít meg bennünket, tehát ahogy Jézus legyőzte a bűnöket, ugyanúgy mi is legyőzhetjük a bűnöket. Tehát ennyit mondanék csak a Jézus hitéhez, amit aztán Ellen Gould White nagyon sokszor hangsúlyozott, hogy meg kell értenünk, hogy a Jézus hite az nem annyit jelent, hogy mi hiszünk Jézusban, mint megváltóban, aki helyettünk elszenvedte a kereszthalált, hanem hiszünk Jézus győzelmes életében is, aki példát ad nekünk, hogy hogyan győzhetjük le a kísértéseket, és hogyan válhatunk hasonlóvá őhozzá. A második dolog, amit mond ez az ige, hogy csak ilyen Jézusi hittel lehet megtartani az Isten parancsolatait. Tehát ha nem szerzünk ilyen Jézusi hitet, akkor tulajdonképpen mi a parancsolatokat csak külsődlegesen tartjuk meg, és az Isten előtt nem kedves, az egy törvényeskedés, ha valaki Jézusi hit nélkül fog neki a törvények megtartásának. De az üzenet szempontjából talán a 3. kijelentés a legeslegfontosabb, bár az előző 2 is életbevágó fontosságú, hogy itt van a szenteknek békességes tűrése. Ugye tudjátok jól, mert az elmúlt években nagyon sok szombatiskola is helyesbítette ezt a fordítást, Ugye ez így van, hogy itt van a szenteknek álhatatossága. Tehát a békességes tűrés, ez a hypomoné görög kifejezés ennyit jelent, hogy álhatatosság. Most mit mond ki ez a harmadik dolog? Ez azt mondja ki, hogy ha én már látom azt, hogy Jézus hogyan győzött. Holott ő is emberi természetben küzdött, és látom azt, hogy Jézus hogyan győzött az életben. És nekem erre a jézusi hitre van szükségem. Én ezt akarom megragadni, hogy ha Jézus győzött, azért jött el erre a földre, hogy nekem is ezt a hitet adja, hogy én is győzhessek. Ha már tapasztalatot szerzek arra, hogy igen, jézusi hittel betölthető az Isten valamennyi parancsolata, akkor most jön a harmadik dolog, hogy ha visszaesem is, mert ki nem esik vissza. Ha bizonyos dolgokat még nem tudok is betölteni, hogy van-e bennem álhatatosság, van-e bennem békességes tűrés, mondjuk ez is egy szép magyar kifejezés, hogy én nem adom fel a küzdelmet. Hogy nem mondom azt, hogy hát akkor mégse találtam meg a megoldást. Mert fölvillant előttem az, hogy igen, Jézus győzhetett, amikor ezt örömmel vettem ezt az evangéliumot, és én is könyörögtem azért, hogy Jézus adjon nekem erőt és az ő benne levő hitet, és egyszer-egyszer már én is győzhettem, de hát elmúlt 5 év, vagy 10 év, vagy 15 év, és látom, hogy mi mindenben estem vissza, mi mindent nem úgy teszek, ahogy kellene. Az Isten parancsolatait hol jézusi hittel töltöm be, hol meg a magam erejébe vetett bizalommal töltöm be. Igen, azt hiszem, mindannyiunk élet elég tarka. Egyikünk életesen ilyen egyenes vonalú, hogy amikor először az evangéliumot megragadtuk, utána mint egy repülőgép felszálltunk és meg se álltunk a 10 000 méterig. Hanem sokszor volt úgy, hogy lefelé is mentünk, csapkodtak bennünket a szelek. De most jön a harmadik dolog, hogy van-e bennem kitartás, van-e bennem álhatatosság. Hogy ne magamra nézzek, hanem továbbra is arra a Krisztusra nézzek, aki ad nekem erőt ahhoz, hogy továbbra is fölfelé íveljem az életem, hogy be tudjam tölteni azt, amiért jött Jézus Krisztus a világra. Nagyon sok helyen felmerült a következő igehely is, ez a harmadik igehely, a János első levelében az első fejezet, amelyben megint csak egy olyan kategórikus kijelentés van, amit 1888 óta veszünk komolyan, jól lehet sokszor csak elvileg és nem maga valóságában. Tehát János első levele, első fejezetében a 9. vers így hangzik. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Tehát azt mondja ki itt ez az ige, hogy ha az ember valóban szembefordul, igaz módon szembefordul a bűneivel, és Jézusnak megvallja ezeket, akkor Jézus Krisztus hű és igaz, megbocsátani is képes, ez a dolognak az egyik oldala, de a dolognak a másik oldala, hogy meg is tisztít minket, és figyeljétek meg, milyen kategórikus a kijelentés, minden hamisságtól. Tehát nem mondjuk azt, hogy ezt én nem tudom legyőzni, vagy azzal már hiába küszködöm évek óta, Krisztus minden hamisságtól meg tud bennünket tisztítani. Tehát emellett még például ilyen igeversek jöttek fel, mint a Jeremiás 31.12, ezt majd olvassátok el, valamint egy nagyon nagy profétikus összefüggésre is eljutottak ezek a hírnökök, amit ma sem árt hangsúlyozni, éppen én is a egyik legutóbbi jogikari előadáson ezt hangsúlyoztam, és láttam, és hallottam is vissza, hogy olyan emberek, akik még a Bibliát nem nagyon gondolták át, megértették, ez a János 18.30 és a Jelenések 10.7 összefüggése. Tehát János 18.30 és a Jelenések 10.7 összefüggése, itt egyetlen szót kell csak megjegyeznünk, az elvégeztetett szócskát. Hogy akkor, amikor Jézus meghozta az áldozatát, és a keresztfán felkiáltott, tudjuk, hogy a 7 szava közül ez volt az 5. kifejezése Jézusnak, a nagy győzelmi, tehát a csúcs kifejezés, hogy elvégeztetett vagy beteljesedett. Ugyanez az elvégeztetett vagy beteljesedett szócska áll a Jelenések 10. fejezet 7. versében, éppen az advent mozgalom születése körüli leírásban, hogy a 7. angyal szavának napjaiban, amikor trombitálni kezd, elvégeztetik az Istennek ama titka, amelyet megjelentett előre az ő szolgáinak, a prófétáknak. Tehát ezt is az 1888-as üzenettel összefüggésben sikerült meglátni és megláttatni, hogy ahogy Jézus győzött a keresztfán, és ezt mondhatta el győzelmi kiáltásként, hogy beteljesedett, ugyanúgy a végső idők hívő embereinek az életében is lesz majd győzelmes élet, lesz bűnt legyőző, vagy ha úgy tetszik, Krisztusban bűntelen élet. Ez tehát a második gondolat, amit a 8. fejezetből olvashattok ki, és úgy továbbra is mondom, bátorítalak benneteket, hogy olvassátok el alaposan ezeket a fejezeteket. Nos, ebből következik, nagyon szoros logikával következik a harmadik nagy tétele az 1888-as üzenetnek, amit a 9. fejezet címe is nagyon jól jelez, egy kicsit provokatív cím: miért könnyű üdvözülni és nehéz elveszni? Megmondom őszintén, számomra ez a fejezet volt az, ami a 80-as években leginkább megragadt. Szóval engem ez a fejezet állított az 1888-as üzenet mellé. Tudnotok kell, hogy először gépírásba terjedt, aztán stencilezve terjedt, aztán különböző módokon osztogattuk egymásnak ezt az üzenetet. De amikor ehhez a 9. fejezethez érkeztünk, akkor engem olyan villámcsapásszerű megvilágosodás ért, hogy miért könnyű üdvözülni és nehéz elveszni. Tudnék, addig, míg ezt meg nem ismertem, ezt a bibliai kifejtést, azért a hátsó gondolataimban mindig ott volt, hogy nagyon kevesen fognak üdvözülni, és azért fognak kevesen üdvözülni, mert nehéz üdvözülni. Ha az ember egy kicsit körbenéz a világon, és látja azt a sok elrontott emberi életsorsot, meg a sok panaszkodó embert, beleértve a keresztényeket is, nekem is mondták a testvérek a keresztségemnél, hogy hát rögös útra lépek, és akkor mindig ez a rögös út, ugye ez egy ilyen keresztény sztereotíp kifejezés, egy nagyon rögös út, mintha azt mondanák ezzel, hogy hát egy olyan rögös út, hogy előbb-utóbb el fogsz bukni, vagy föl fogsz bukni, mert itt elkerülhetetlen. Ekkor a rögökbe csak elbukhat az ember. És ugye a vallásos élet nagyon sok embernek a nehéz útnak tetszik, nagyon sok embertől biztos ti is halljátok, hogy azt mondják, hogy én azért nem akarok keresztény lenni, vagy azért nem akarok gyülekezetbe járni, hát én szeretném élni az életet, én vidám akarok lenni, és boldog, és felszabadult. Mindig ilyen rögös útról, meg egy ilyen komor, meg szomorú evangéliumról hallgatni, hát ezt az ellenségemnek se kívánom, nemhogy magamnak. És amikor ennek a fejezet címét kezdtem megérteni, hogy könnyű üdvözülni és nehéz elveszni. És ugye villámcsapásszerűen jönnek az igehelyek, a két legfontosabb igehelyek, ott van a Bibliában, hogy könnyű. Ugye Máté 11. Vegyétek föl magatokra az én igámat, ugye Máté 11:28-30, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Tehát Jézus nem azt mondta, hogy gyertek utánam a rögös útra, és jó fölborulást kívánok, és majd akkor látjátok, és akkor majd jöttök hozzám, hogyha fölsebzitek a térdeteket, kezeteket, arcotokat, amikor már vérbe vagy, akkor majd jöttök. Nem. Jézus azt mondta, hogy jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. És vegyétek föl magatokra az én igámat, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Tehát Jézus először is hangsúlyozta, hogy aki őt követi, annak meg lesz a belső békessége és nyugalma, és akinek meg lesz a belső békessége és nyugalma Krisztus által, és Krisztus erejével, annak ez az élet könnyű lesz. Tehát itt azoknak nehéz a Krisztussal való élet, akik Krisztust nem teljesen fogadták magukba. Úgy nehéz, valóban, sőt, egy kicsit még tovább feszítve a húrt, azt mondanám, hogy nem is nehéz, hanem lehetetlen. Lehetetlen. Krisztus nélkül lehetetlen ezt az utat járni. De hogyha Krisztust befogadtuk a szívünkbe, akkor ő általa viszont könnyű. A másik igehely pedig a Pál apostol megtérésére, mindannyian emlékeztek az apostolok cselekedeteiről írott könyv elejéről, ott azt mondja Jézus is a jövendő apostolnak, hogy nehéz néked az ösztök ellen rugódoznod. Tehát mi a nehéz? Nehéz a rosszat tenni. Nehéz az ösztök ellen rugódozni, nehéz az Istennel szembe menni, és nehéz az életben ennek folytán olyan sok bűnt elkövetni. Ez a nehéz. A bűnök útja az rossz, nehéz és költséges. Az Isten útja az jó, könnyű és nem kerül semmibe. De az a probléma, hogy mi emberek annyira el vagyunk vetemedve, annyira el vagyunk torzulva, hogy inkább a rossz, a nehéz és a költséges utat járjuk. ahelyett, hogy az egyszerű, az ingyenes és a célhoz vívő utat járnánk. Tehát ez a két igehely, emlékezem, Bozsván voltunk, és ott beszéltük meg, és mondom, hát én soha nem olvastam, hát annyit olvastam már, kívülről tudtam ezt a két igehelyet, hogy az én igám gyönyörűséges, az én terhem könnyű, meg nehéz néked az ösztök ellen rugodoznod. Hát hogyan is gondolkozhattam én így, hogy a keresztény élet nehéz élet? Nehéz annak, aki emberi erővel akarja járni, sőt mondanám lehetetlen, még egyszer mondom, lehetetlen. De aki megtalálta a kulcsot, aki befogadta Krisztust, aki nem a maga elgondolása szerint akarja ezt az utat járni, ugye ismeritek Ellen Gould White híres meghatározását, hogy mi a hitáltali megigazulás. A hitáltali megigazulás annyi, mint mikor az ember minden dicsősége a porba hull, és az Isten veszi át a vezetés helyét az ember szívében. Hogyha az ember eljut az igazi megtérésig, az igazi átadásig, és az újabb megtérések sorozatában ebben gyakorolja magát, akkor előbb-utóbb erre rá kell jönni erre a tapasztalatra, hogy a keresztény élet az egy könnyű élet, mert valaki segít, valaki visz bennünket, valakinek az erejével érhetjük el a győzelmeket. Ezért nagyon nagy fejezet ez, hogy miért könnyű üdvözülni és nehéz elveszni, és nekem egy egészen más világlátást adott, mert azért gondoljátok meg, hogy addig úgy néztem egy kicsit a világra, hogy hát a Jóisten nem tudja ezt a sok embert üdvözíteni. Hát miért van ennyi sok veszendő ember? Hát miért látjuk nap-nap után azt, hogy az emberek rohannak lefelé a rejtő? Miért látjuk ezt? Láttam, hogy az Isten tud mindenkit üdvözíteni, nagyon egyszerű az üdvösség útja. Az, hogy az emberek elrontják a döntéseiket, és folyamatosan rontják el, tehát nem egyszer-egyszer rontanak el az emberek, nézzetek vissza az életetekbe, egy hiba miatt soha nem jöttek végzetes dolgok. De amikor már 10-et, 20-at, 100-at, és ugyanazt a hibát is 10-szer, 20-szor, 100-szor elkövetjük, akkor ne csodálkozzunk, hogy oda jutunk, ahova jutunk. Tehát nekem egy egészen más világlátást adott ez a fejezet, és úgy felszabadultam lelkembe, hogy nekem egy olyan evangéliumot kell hirdetnem, amit az emberek megragadva tapasztalatból tudják azt, hogy akkor tapasztalatból fogják azt tudni, hogy Istennel együtt minden lehetséges. Ugye a Máté 19:26 Bibliának nagyon nagy ígére. Ami embereknél lehetetlen, Istennel együtt minden lehetséges. Embereknél lehetetlen, nem is nehéz, hanem lehetetlen, de Istennel együtt minden lehetséges. És ezután már ez az üzenet, és gondoljátok meg, hogy most három fejezetet foglaltam így röviden össze, de mind a három fejezet rendkívüli. Az egyház történelemben ez így soha nem hangzott el. Nem hangzott el soha ez így az egyház történelemben a hitáltali megigazulás, hogy Krisztus áldozatában, Krisztus példájában van erő, hogy bennünket a bűnökből, minden bűnből, beleértve a nem tudott bűnöket is, most amit még nem tudok, abból is ki tud váltani. Lehetséges bűnt legyőző élet, lehetséges bűntelen élet, ha Krisztusban maradunk. És ennek folytán, ha Krisztusban maradunk, akkor könnyű üdvözülni és nehéz elveszni. És akkor ennek már csak a megkoronázása a negyedik alaptétel, amit itt a 10. fejezet ilyen címmel közöl, a szentély megtisztítása és az 1888-as üzenet. Nagyon szépen fölvetít a kérdést Willen testvér, hogy ez az üzenetnek az a pontja, és az egész adventi közösségünknek az a pontja, amit más keresztény közösségek nem csak, hogy nem akarnak elfogadni, nem is akarnak megismerni. Azt mondják, hogy a szentély tana ez egy speciális adventista tanítás, ez egy vakbuzgóság, ez egy tévtanítás, semmelyik protestáns felekezet ilyen kifejezést nem is ismer, hogy a szentély tana. Nagyon szépen hivatkozik rá Willen testvér, hogy odáig mennek, hogy már a szentélyt is tagadják. Tehát a mennyei elrendezést is tagadják, a Krisztus mennyei közben járó szolgálatát is tagadják, például olyan módon, hogy soha nem is beszélnek róla. Én mondjuk én katolikus környezetből jövök, tehát nálunk már a hitáltali megigazulásról se beszéltek, meg a többiről se beszéltek, de aki protestáns környezetből jött, mondjuk református volt, vagy baptista volt, vagy más közösségekből jött, ott esetleg még hallhatott erről, hogy hitáltali megigazulás, ott még hallhatott arról, hogy nem érdemek szerint van az üdvösség, hanem Krisztusba vetett hitáltal, de ilyesmi, hogy szentélytana, és amikor megtudták, hogy megtudják az emberek, hogy mi milyen közösséghez tartozunk, akkor ránk sütik a pecsétet, hogy na hát ezek ide tartoznak, ezek olyan fura bogár emberek, miféle mennyei szenté, meg hogy lenne a mennyben szenté, hát mit gondolnak, ott sátor van, vagy kőből való épület, miért akarják így a mennyet is meghatározni, hogy ott mi történik, és hasonló pecséteket azt hiszem mindannyian kaptunk, akik komoly formában találkoztunk más felekezetbeliekkel. Nagyon szépen rámutat Willem testvér arra, hogy az előző háromból következik, logikusan következik a mennyei szentély megtisztítása. Következik az, hogy Jézus csak mintegy 1800 évig a középső szentélyben végezte a szolgáltat, vagyis bűnöket bocsátott meg, de Isten nem véletlenül nyilatkoztatta ki Dániel 8.14 szerint, hogy a 2300 éves profécia lejártával Jézus bemegy a mennyei szentek szentjébe, és a meghintés vére, megtisztítása, tehát az igazán megbánt bűnök megtisztítása végső eltörlése következik be. Jól tudjuk azt, hogy ez a meghaltak életében veszi a kezdetét, de nyilván, hogy ez átjut az élők életére is. Tehát ennek a szentély tanának a legsarkalatosabb üzenete, hogy mit is jelent ez a mi hétköznapi életünkre nézve, hogy Krisztus megtisztítja a mennyei szentek szentjét minden oda rárakódó bűntől. Tehát mit jelent az, hogy az élő nemzedéket, aki élve megéri Jézus második eljövetelét, meg fog tisztítani minden bűntől, és a legmesszebb menőbb együttműködésre van szükség a mennyei erőkkel, Jézus Krisztussal, és mi köztünk a legszorosabb kapocs kell, hogy létesüljön, hogy mi valóban a menny várományosai lehessünk, ha élve érjük meg Jézus második eljövetelét. Most csak a döntő dologra szeretnék hivatkozni, amire a könyv is hivatkozik. Nagyon szépen bemutatták a hírnökök, hogy ez miért szükségszerű. Ez azért szükségszerű, mert Istennél nem annyit jelent a megváltás, nem annyit jelent a bűntől való megtisztítás, hogy ő lezárja a történelmet, és utána majd az ítéletben megtisztítja a bűntől a történelmet, illetve azokat az embereket, akik eljutnak az örök életre. Hanem itt van egy speciális mozzanat, van egy különleges dolog, hogy akik élve érik meg Jézus második eljövetelét, azoknak az életükben kell, hogy Jézus elérje azt, hogy az életükből kitisztuljon minden bűn, mert így kezdődik meg a világegyetem bűntől való megtisztítás, hogy magukból, az emberekből tisztul ki a bűn. A meghaltaknál ugye ítélet folytán, akik ha elkövettek is bűnöket az életükben, de nem adták meg magukat a bűnöknek, és megtanultak küzdeni a bűnökkel szemben, ott Jézus adhat felmentő ítéletet, ott adhatja azt az ítéletet, hogy ezek az emberek ne halljanak meg, hanem az örök életre jussanak. De akik élve érik meg Jézus második eljövetét, azoknál ott többre van szükség. Tehát ezt értették meg ezek a hírnökök. Biztos titeket is már becsméreltek ezzel, engem már nagyon sokat, hogy hát hogy most többre van szükség, mint az eddigi keresztény nemzedékeknél. Hogy eddig ezt nem hirdették egyik keresztény nemzedékben sem, csak most és az advent nép, és micsoda nagy képűség ez. De hát ezt gondoljuk meg logikailag, hogy az a nemzedék, ami megéri Jézus második eljövetelét, azoknál többre van szükség, mint az eddigi összes nemzedékeknél, akik ugyanolyan szabályszerű megtanultak a bűn ellen küzdeni, és ha nem nyugodtak bele a bűneikbe, ott volt az álhatatosság az életükben, akkor Krisztus az ítéletben visszaadhatja az életet. Na de Krisztusnak a végső nemzedék esetében élő állapotban kell ezt az ítéletet meghoznia. És élő állapotban csak úgy hozhatja meg a felmentő ítéletet, ha valóban kitisztult belőlük minden bűn. Az eddigi nemzedéket, akik meghaltak, az ítélet eltávolítja róluk a bűnöket, igaz? De akik megérik Jézus második eljövetelét, azoknál az ítélet csak úgy távolíthatja el a bűnöket, hogyha élő állapotban kitisztul belőlük minden bűn. Tehát ezt nagyon szépen mutatták be Jones és Wegener, hogy a megváltás tulajdonképpen az kiteljesedés. A megváltási terv kiteljesedik. Ezt mi úgy fogtuk fel a 80-as években, sok prédikáció hangzott el erről, és sok megvitatás, hogy ne használjuk azt a kifejezést, hogy Jézus eljön és véget vet a világ történelmének. Ez nem jó kifejezés, hogy Jézus eljön és véget vet a világ történelmének, mintha az Istennek nem lenne türelme, és mint a görög mitológiában biztos láttátok a párkákat, a három párkát nagy ollóval, hogy egyszer vége a türelemnek, elvágják ollóval a sorsvonalát. Ne így gondoljuk el Jézus második eljövetelét és a történelmünk lezárását. Isten nem véget vet a világ történelmének, hanem győzelemhez segíti a megváltás tervét azáltal, hogy egy egész hívő népet olyan győzelemhez segít Jézus második eljövetelekor, amely győzelem eddig még soha nem történt meg a történelemben. Tudnék, hogy élő állapotukban kitisztulnak belőlük a bűnök, tehát ők bűntelenül várják Jézus második eljövetelét, amikor egyébként nincs is közbenjárás már a bűnökért, hogy a hét csapásról szóló tanításban hallhatjuk. Amit nagyon megértettek a hírnökök, hogy ne felejtsétek el, azzal kezdtem az áttekintést, hogy a laodíceai üzenetet Ellen Gould White már 1859-ben megszólaltatta, és a közösségünkre vonatkoztatta. De amit ők nagyon megértettek, a laodíceai üzenetnek a vége. Hogy a laodíceai üzenetben van egy nagyon súlyos elmarasztalás, hogy milyen helyzetbe került a közösségünk, és sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy most is ilyen helyzetben vagyunk, általánosan világszerte és itt Magyarországon is. De a Laodicea üzenetből ne csak ezt a lesújtó, a Jelenések 3. fejezet 15-től mondjuk a 17. verség, tehát a lesújtó krisztusi kritikát olvassuk ki, hanem olvassuk el az üzenetben a 21. verset is, hogy amikor Jézus befejezi az üzenetet, tehát amikor elmondja a bírálatot, egy kis fénysugarat nyújt, hogy akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem, légy buzgóságos és térj meg, és mondja már, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek. A 21. versben Jézus ezt mondja, aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Tehát ez a 21. vers nem kisebbet állít, mint azt, hogy Jézus második eljövetele előtt, akik élve érik meg ezt a második eljövetelt, azok fognak a legközelebb kerülni Krisztushoz, tudnik, ha győznek. Azok a királyi székben ott lesznek Krisztus, mert nyilván jelképes a bemutatás, tehát azt akarja sugallani ez a kép, hogy Krisztushoz a legközelebb állók, tehát akik a Krisztus szenvedéseit, küzdelmeit is belülről tapasztalják, és a legmélyebben értették meg. Ne felejtsétek el, hogy erről a végső nagy küzdelemről és győzelemről olyan sok bibliai profécia beszél, nevezetesen talán a leghíresebb profécia Jeremiás könyvében található, amely a Jákob küzdelméhez és a Jákob győzelméhez hasonlítja, hogy a 30. fejezetben a végső idők hívő embereinek a győzelmét. Tehát ezeknek az életükben valóban ki kell, hogy tisztuljon a bűn, valóban ki kell, hogy tisztuljon minden hamisság és csalárdság, és befejezésül azt szeretném mondani, míg felteszitek majd a kérdéseiteket, hogy ennek az eszköze az igazi megbánás. Tehát itt a hírnökök azért, és Ellen Gould White nagyon nagy hangsúlyt helyeztek arra, hogy az egész 1888-as üzenet akkor éri el a célját, ha mindenkiben külön-külön és az egész hívő közösségben egy ilyen a délelőtti Zakariás 12-ből idézett hadadrimmoni kesergést és megbánást hoz elő. Sajnos ezt 1888 a maga idejében nem hozta elő. Egyes emberekben igen, de az egész közösségünk elvetette ezt az üzenetet. Ma tulajdonképpen egy osztályismétlés előtt állunk. Ugyanazt ismételjük, amit látunk az elődeink életében. Itt van a nagy kérdés megint előttünk, ezért szól hozzánk is nagyon közvetlenül és frissen ez az üzenet. Egyénenként és közösségként tudunk-e igazán sírni, tud-e az Isten megtisztítani bennünket egy igazi őszinte megbánás által, aminek szintén Krisztus áll a középpontjában, hogy a Zakariás 12-ben láttuk, vagy hogyha nem, akkor mi méltatlanokká válunk Jézus fogadására, és arra, hogy Jézus a mennyei szent helyen kimondja rólunk azt, hogy aki tiszta legyen, tiszta ezután is. Akkor Jézus eljövetele ugyanúgy be fog következni, csak nem mi leszünk azok az emberek, akik készítik ennek az útját, akik a pusztában ösvényt építenek, és akik az egyenetlent egyenessé fogják tenni. Ez ennek az üzenetnek a hatalmas hordereje. Tehát még egyszer mondom, ez a négy tétel, ha megmaradna bennetek, és ha négy tételt újra elővéve és részenként tanulmányozva elmélyülnétek ebben a négy alapvető kijelentésben. Az első a hitáltali megigazulásnak a legmélyebb tanítása, ami a történelemben vala is elhangzott. Nem csak bűntől, nem csak jogi helyettesítés, ez egy erkölcsi tett volt Jézus halála, hogy bennünket a bűnből kiemeljen, minden bűnből kiszabadítson. A második nagy tétel, hogy ha Krisztusban vagyunk, és ha ilyen mélységben követjük Krisztust, akkor lehetséges bűntelen élet, vagy bűnt legyőző élet. Ha ennek a tapasztalatában részesülünk, akkor látjuk, hogy ez az élet könnyű és nem nehéz, és akkor fogjuk tudni átadni majd másoknak is, és nem fogunk göröngyökről, meg nehézségekről állandóan beszélni. És hogyha ebben megmarad az álhatatosságunk, és ha újabb és újabb dolgok derülnek ki magunkról személyesen, vagy rólunk, mint közösségről, és meg tudjuk magunkat alázni, akkor Jézus el fogja tudni távolítani a mi szívünkből, a mi életünkből a bűnöket, és akkor a szentély tisztítás mennyei szolgálata, és a földön, hogy a mi szívünkből kitisztuljon a bűn, találkozik, és Jézus eljöhet, és magához veheti azokat, akik őt várják, illetve akiknek a szavára mások is nagyon gyorsan beérlelődve ugyanilyen hithez jutnak. Ez a négy alaptétel elég megfogható és elég egyszerű ahhoz, hogy meg tudjuk jegyezni. Kinek amelyiknél érezzük, hogy hibánk van, hiányosságunk, vagy nem fogtuk fel, vagy küzdünk vele. Nyilván most számunkra gyakorlatilag ez a tanács szól, hogy Istennek ezeket az üzeneteit a maguk teljes komolyságában tanulmányozzuk, és kérjük azt az áldást, amit az Isten kilátásba helyezett. Ennyiben foglalnám össze, és átadom a szót, hogyha bármelyikőtök szeretne kérdezni, idősebbek is, fiatalabbak is. Ugye idősebbek talán könnyebb helyzetben vannak olyan szempontból, hogy tudjátok, hogy hétről hétre, meg hónapról hónapra, meg évekig a 80-as években vettük át ezt az üzenetet, és én azt tudom talán elmondani, nem túlzás, hogy gerjedezett a szívünk, amikor hallottuk ezeket a tanításokat. Fiatalabbak, nem tudom, hogy mennyire szembesültek ezzel. Azért adtuk ki 97-ben ezt a könyvet, hogy legalább mindenki kezébe oda kerülhessen, mert aki komolyan elolvas ezt a könyvet, azt hiszem más ember lesz, mint előtte. Ezt talán lehet mondani a fiatalabbak nevében is. De átadom a szót, és nyugodtan kérdezzetek bármit, ami az üzenettel kapcsolatban kérdés felmerül. Igen. Igen, jó kérdés. Mindenki hallotta, hogy miért nem érezzük könnyűnek mégse, pedig hát, ha Jézus mondja, akkor biztos, hogy neki van igaza. Ne felejtsétek el, hogy Ellen Gould-nak egy híres bizonságtétel, hogy a hit az nem érzés. Az érzéseinket le kell győznünk, mert lehet, hogy valaki ezt nehéz útnak érzi, csak ugye ott a kérdés, hogy mi miatt érzi nehéznek. Azért, mert nehéz ez eleve, vagy azért, mert önmagunkban annyi sok rosszat fedezünk fel, hogy szinte az ember belefárad már ebbe, hogy mi minden bűnök barlangja a szívem. Ugye? Én azt gondolom, hogy nem azért, ha úgy érezzük, mondjuk maradjunk most az érzésnél, ha úgy érezzük, hogy nehéz az út, akkor először ott kell tisztába jönnünk, hogy ez nem azért nehéz, mert mit a Jóisten megnehezítette, vagy ez egy bonyolult út, hanem sokszor azért érezzük nehéznek, mert magunkba fáradunk bele. Tehát mert annyi sok rossz dolgot látunk, és azt mondjuk, hogy ha most levágtam egy fejet, kettő nő helyette, tehát tulajdonképpen ezért, ugye? Tehát én azt mondanám először, ha ezt el tudjátok fogadni, hogy ha úgy érezzük is, hogy nehéz, nem azért nehéz ez, mert ne lehetne így élni, mert azért tapasztalataink vannak arról, hogy ha buzgón olvassuk a Bibliát, ha rendes az ima életünk, ha embereket szeretünk, ha tartozásnak vesszük a velük való kapcsolatot, és nem érdemnek, akkor az Isten úgy meg tud segíteni, hogy nagyon, nagyon is könnyű. De a sok minden bennünk felmerülő nehézség miatt érezzük nehéznek. Ha ezt el tudjuk fogadni, akkor jön a második lépés, hogy tulajdonképpen akkor Jézus miért mondta mégis ezt, hogy könnyű? Most, hogyha megfigyelitek ott az igét, Ez a Máté 11:28-tól. Kiknek mondta azt Jézus, hogy jöjjetek hozzám minnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek? Először én is úgy gondoltam, hogy Jézus azokról szólt, akik fizikailag megfáradtak mondjuk, vagy az életben annyi sok küzdelmük volt, bajuk volt, gondjuk volt. De később rájöttem, hogy Jézus egyáltalán nem ezekre gondolt. Jézus azt mondta, jöjjetek hozzám minnyájan, akik megfáradtatok és megterheltetetek. Most álljunk meg itt az igénél. Kikről van szó? Akik külsőleg megfáradtak, mert mit tudom én, kubikusként dolgoznak 40 éve? Akiknek, mit tudom én, válás után vannak, vagy gyerekeik elmentek, vagy ilyesmi miatt fáradtak meg, nem hiszem. Én azt gondolom, hogy ez az ige azokról szól, akik ezzel az érzéssel küszködnek, hogy nehéz, mert a magukban föltárulkozó nehézségekben fáradtak bele. Mert a legnagyobb belefáradás, azt hiszem, ez. Figyeljétek meg, az ember a legnagyobb fizikai erőpróbákat is bírja, hogyha jó lélekkel, vagy hogyha valami támogatással teheti. Az ember még lelki nehézségeket is át tud élni csodálatos módon, de az a legnehezebb emberi helyzet, amikor magunkba fáradunk bele. Amikor mintegy azt mondja az ember, hogy hányszor próbáltam már, hát mikor lesz belőlem végre igazán Krisztus követő keresztény, de őszintén, nem csak, hogy én magamat ütöm lovaggá, hanem amikor érzem azt, amikor tapasztalom azt, hogy amit Krisztus akar, azt akarom én is. Amit az Isten szeretne, azt szeretném én is, amikor teljes összhangban vagyok az Isten. Mikor lesz belőlem ilyen? Most Krisztus már az ilyen embereknek szólt. Ne felejtsétek el, tehát ez az ige azokra vonatkozik, akiknek az az érzésük belül, hogy nagyon nehéz ez, meg rögös ez az út, de csak azért ez az érzésük, mert belefáradtak önmagukba, de hogy tudunk belefáradni önmagunkba, hogyha nem megyünk Krisztushoz? Hát nagyon sokszor azért fáradunk bele magunkba, mert elveszítjük ezt az alapvető törvényszerűséget, hogy nem magunknak kell magunkat rendbehozni. Sőt, hogy magunkat nem tudjuk rendbehozni. Tehát az az ember, aki elesik is, de fel kell. Az az ember, aki nem sokat foglalkozik a maga rossz dolgaival, hanem megy Krisztushoz, és kéri Krisztustól a gyógyírt, kéri Krisztustól a kegyelmet. Azok az emberek föltámadhatnak, és a belefáradásuk helyébe jöhet egy boldog tapasztalat, hogy Krisztus nagyon gyorsan át tudja segíteni őket nehézségeken. Körülbelül ugye azóta beszélünk sokat Péter esetéről. Nézzétek meg, hogy Péter hányszor belefáradt már magába. Hát mondta is, hogy eredj el tőlem, Uram, mert bűnös ember vagyok. Lukács 5. És nézzétek meg, hogy amikor Péter odafordult csak Krisztus felé, Krisztus gyorsan felhúzta a vízből is, Máté 14, gyorsan segítette az igazi megbánásra, Lukács 22, csak egy szempillantás elég volt, hogy Jézus szeme és Péter szeme pillantása találkozzék ott Kajafás udvarában, és Péter már is feljöhetett a víz színére. Tehát itt a nagy probléma az, amikor az ember maga, mint hívő ember, mint megkeresztelked, mint gyülekezeti tag, mondhatnám még sorra ugye a címeinket, ugye, mégis elfelejtkezik az alapvető dologról, hogy éljek pedig nem én, hanem éljen a Krisztus bennem, aki szeretett engem, aki önmagát adta érettem. Vagy hogy az igazságot követvén szeretetben minden estül dövekedjünk abban, aki a feje a Krisztusban. Tehát az ilyen embereknek, mondja Ellen Gould White, hogy ezért mondom, ne csüggedjetek el. Mondom hangos szóval nektek, ne adjátok fel a küzdelmet. Efézus 5:14 érvényesüljön az életetekben. Serkenj fel, aki aluszol, támadj fel a halálból, és felragyog néked a Krisztus. Tehát, hogyha felserkensz, ha nem azt nézed, hogy most te ilyen nehéznek érzed, olyan megoldhatatlannak, olyan kinkeservesnek, serkenj fel, aki aluszol, támadj fel, és felragyog te néked a Krisztus. Most tudjátok, hogy ez a Bibliában ezt nagyon komolyan kell venni, ezeket a kijelentéseket, hogy csak akkor könnyű a keresztény élet, ha felragyog a Krisztus. Csak akkor könnyű a keresztény élet, ha gyönyörködjél az Úrban, és megadja a szíved minden kérdéseit. 37. Zsoltár. Csak akkor könnyű a keresztény élet, Filippi 3, amikor megragad bennünket a Krisztus. Hát ha nem ragad meg, akkor döcögünk. Hát ha a mozdony nem ragadja meg az energia vagy az erő, akkor puf-puf megy, kifullad, puf-puf, hát akkor persze, hogy döcögés és göröngy. Még ott is a sínen nincs göröngy, de mégis lehet göröngy. Tehát nem tudom, hogy érted-e, Zsuzsa, hogy erre a kérdésre azt tudom válaszolni, az első válaszom az, hogy az érzéseinket is ki kell értékelni. Ha azt érzem, hogy ez göröngyös, már régóta ezt tapasztalom, hogy göröngyös, akkor az érzéseimet kiértékelve jussak el arra, hogy ez csak a miattam van, hogy göröngyös. Nem az Isten karja rövidült meg. Ha meg miattam van, hogy göröngyös, akkor viszont nem magamban akarjam megoldani ezt a problémát, hanem akkor keressem, ha kell sírással, könyörgéssel, böjtöléssel, Joel 2 szerint a kapcsolatot Krisztussal, mert ha megtalálom a kapcsolatot, közeledjetek Istenhez, ő is közeledni fog hozzátok elve alapján, akkor Krisztus ezt könnyűvé és gyönyörűségessé tudja tenni. Tehát fölhívnám, mondom még egyszer ezekre az igehelyekre a figyelmeteket, amikor a Biblia kifejezetten mondja, hogy nem csak könnyű, de gyönyörűséges. Ha gyönyörködsz az Úrban, megadja neked szíved minden kéréseit. Ugyanebben a 37. Zsoltárban találhatjuk a Bibliának talán legrövidebb összefoglalását. Kerüld a rosszat, jót cselekedjél, és akkor megmaradsz örökké. De minden benne van, nem? Kerüld a rosszat, jót cselekedjél, és megmaradsz örökké. Igen, de hogy kerüljem a rosszat? Krisztus nélkül nem tudom kikerülni. Csak Krisztussal együtt tudom kikerülni. Jót cselekedjél, Krisztus nélkül nem tudok jót tenni. Nincs bennem semmi jó, Róma 7. És megmaradni örökké csak akkor tudok, hogyha annak a vezetését fogadom el, aki az örök élet útját megnyitotta a számomra, aki tudja, hogy mi az, hogy örök élet, és ismeri az örök élet törvényszerűségeit. Nem tudom, hogy világos-e valamennyire, hogy először kielemezni a helyzetet, és utána pedig, amikor tényleg valóban értelmileg is szívünkkel, lelkünkkel belátjuk, hogy nem tudunk Krisztus nélkül egy tapotat se a jó irányába mozdulni, akkor mi az életünket teljesen Krisztus oltalom alá helyezzük. Tessék?
A kérdésére így válaszolva, én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, és az kulcs is, ami elhangzott a Máté 11-gel kapcsolatban, hogy teljesen befogadva Jézus könnyű győzni, és akkor könnyű ez az élet, hogy teljesen befogadjuk őt. És én azt tapasztalom, hogy nekem azért nehéz, mert van úgy, hogy nem teljesen fogadom be őt, hanem megtartok magamnak részt, és a magam útját járom, és akkor viszont nehéz. De hogyha azt megérteném, hogy arra eljuthatnék, hogy teljesen befogadni Jézust, akkor könnyű lenne, és ez lenne a kérdésem is még, hogy hogyan lehet teljesen befogadni Jézust, mert hogyha teljesen befogadnám, akkor ez azt jelenteni, hogy folyamatosan belejárnék, és nem követnék el bűnöket. De akkor ezt, hogy teljesen befogadni Krisztust, ez mikor következik el? Csak akkor, amikor a késői eső kijárad? Vagy pedig ez már most is a részem lehetne, és esetleg is kéne, hogy tegyem, hiszen akkor érezhetném ezt az életet könnyűnek, gyönyörűségesnek.
Igen, ez is nagyon jó az előbbihez kapcsolódó kérdés. Hadd mondjam el nektek, hogy ugyanennél az igehelynél megvan a válasz erre. Mert ha most föltenném nektek a kérdést, hogy mielőtt Jézus elmondta volna azt, hogy jöjjetek én hozzám, ismeritek, hogy előtte mit mondott? Lapozzunk oda Máté 11, 25-től a 27-ig tartó versekhez. Ez egy egységes tanítása volt Jézusnak. Mielőtt Jézus azt mondta, hogy jöjjetek én hozzám, mielőtt azt mondta, hogy könnyű, mielőtt azt mondta volna, hogy gyönyörűséges. Máté 11.25-től ezt is mondta. Abban az időben szólván Jézus mondta, hálákat adok néked, atyám, mennek és földnek, ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted. Igen, atyám, mert így volt kedves te előtted. Minden nekem adott át az én atyám, és senki sem ismeri a fiút, csak az atya. Az atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és akinek a fiú akarja megjelenteni. Tehát Jézus itt világosan elmondta, ami az én számomra Jézus egész küldetésének legfontosabb tanítása. Ha azt mondjátok, hogy Jézus életének mi volt a legfontosabb tanítása? Az, amit a legkülönbözőbb módokon elmondott Jézus. Elmondta úgy, hogy boldogok a lelki szegények. Ez volt az első mondata, igaz, a hegyi beszédben. Így kezdte a hegyi beszédet, a lelki szegénység. Itt azt mondta, hogy a kisdedeknek és csecszopóknak jelentetted meg. Máskor később azt mondja, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos vagyok. Tehát az az ember, aki valahogy folytonos tudatában él a maga emberi korlátainak és az emberi gyengeségeinek. Persze ezt is csak Krisztus mellett lehet megtanulni, de ez Krisztus mellett megtanulva, hogy úgy mondjam, egyszer ez már eredmény kell, hogy legyen, hogy ha bármi probléma van az életemben, nem fog el a harci hív, hogy én oldjam meg a problémát, indulatilag, gondolatilag, hanem ha bármi probléma, bármi nehézség adódik, akkor ejtessetek fogjul minden gondolatot Jézus Krisztussal. Ne engedjétek, hogy az egyik gondolat elmenjen ide, a másik gondolat oda, hogy most nekem van igazam, vagy majd én majd visszavágok. Tehát ne engedjétek, hogy a gondolatok így elmenjenek. Ejtessetek fogjul minden gondolatot Jézus Krisztussal. És akkor, ha ezt tesszük, akkor megragad bennünket a Krisztus. Tehát itt kell az ember részéről egy valóságnak, mert hiszen nagyon szegények és gyengék vagyunk, a valóságunknak egy folytonos tudata kell. Ha ez nem folytonos tudat, csak időnként lobban fel, hogy jaj, megint mit csináltam, jaj, megint nagyképű voltam, jaj, megint elrontottam, jaj, megint irigy voltam, és akkor utána jön, és akkor egyikből bukdácsolunk a másikba, és azt hiszük, hogy a konkrét bűnök a legnagyobb probléma. Nem a konkrét bűnök a legnagyobb probléma, a konkrét bűnök csak következmény. A legnagyobb probléma maga a bűnös állapot, maga a gyengeség, ami ontja a konkrét bűnöket, ontja. De abban a pillanatban, amikor én igazán tudatában vagyok ennek a gyengeségnek, amikor én erőtelen vagyok, akkor vagyok erős, mondja Pál. Amikor igazán látom az erőtelenségemet, akkor én is hallani fogom, hogy azt mondja az Isten, hogy elég néked az én kegyelmem. Az én erőm a te erőtelenséged által végeztetik el. És amikor megtanultam, hogy amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Tehát ennek egy folytonos tudatnak kell lenni, és azt hiszem, hogy aki a hitéletét komolyan éli, tehát gondolkozik a Biblián, emberi kapcsolatait felülvizsgálja, szembesítjük a dolgainkat, az, hogy mondja, annak vérévé kell, hogy váljék az, hogy rettenetesen gyengék vagyunk. Amikor ez a gyengeség, ne higgyétek azt, hogy ez egy ilyen öngyötrő állapot, vagy egy ilyen szerzetesi állapot, vagy aszkéta állapot, nem erről van szó. Nem, arról van szó, hogyha én tudom, hogy ennyire gyenge vagyok, akkor én tényleg a problémáknál mindig Krisztushoz megyek, és nem a másikba keresem a bűnöket, a hibákat, nem a világban, nem a helyzetekben, hanem én oda viszem az életemet Krisztushoz. A Krisztus rá fog mutatni, hogy mennyiben én hibáztam, hogy én mennyiben hibáztam. Arra is rá fog mutatni, hogy esetleg a másik ember mennyire hibázott, de nem azért fog rámutatni, hogy én lenézzem a másik embert, hanem azért, hogy még inkább megértő legyek a másik ember iránt. Tehát ezért a legfontosabb dolog, hogy ennek a gyengeségnek, ennek a betegségnek, Jézus maga mondta, hogy csak a betegeket tudja meggyógyítani. Hát azt, aki egészségesnek mondja magát, nem tudja meggyógyítani. De hogyha betegként megyünk ő hozzá, sőt, amit hát délelőtt mondtam, hogy gyilkosként megyünk ő hozzá. Miért? Ez a Biblia tanítása, hogy mi gyilkosok vagyunk, tehát mi ezt tettük az Istennel. Ezt mi többször átéreznénk, sőt, állandóan átéreznénk, akkor Jézus tudna gyógyítani bennünket, és tudna erőt adni bennünket nekünk. Én azt hiszem, hogy nekünk is talán egy kicsit az a problémánk, mint a farizeusoknak. A farizeusoknak, amit mondott Jézus, sokszor beszélt velük, és nagyon sok súlyos dolgot mondott nekik, de a János Evangélium a 9. fejezetében, amikor a 40. versben azt mondják neki a farizeusok, hogy hallották ezeket némely farizeusok, akik vele voltak, és mondták neki, avagy mi is vakok vagyunk-e? Ugye ez a vak meggyógyítás után van, és a farizeusok felteszik a kérdést Jézusnak, avagy mi is vakok vagyunk-e? Mondta neki Jézus, ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. Hogy kell ezt érteni, hogy ha vakok volnátok, nem volna bűnötök? Ha látnátok a gyengességeteket, ha látnátok a betegségeteket, ha látnátok a korlátozottságot, ha látnátok, hogy testileg, lelkileg bűnösök vagytok, akkor nem volna bűnötök. Miért? Mert akkor jönnétek hozzám, és én meggyógyíthatnálak titeket. Ám de azt mondjátok, hogy látunk, azért a ti bűnötök megmarad. Én azt hiszem, hogy a mi életünkben itt csak erről van szó. Ha vakok volnánk, ha mi azt igazán beismernénk, hogy milyen helyzetben vagyunk, és mennénk Krisztushoz, nincs az a bűn, ő megtisztíthat minden hamisságtól. De hogyha azt mondom, hogy azért én itt látok, 1%, hogy én itt látok, 99%, hogy Uram, te látsz, de én itt meg azért adjál már nekem 1%-ot, ebben nekem van igazam. Akkor is előveszem a sodrófát, ha jön a férjem haza, mert itt nekem van igazam. Vagy itt a gyerekemmel nekem van. Értitek, ha 1%-ban is engedjük azt, hogy itt nekem van igazam, itt én látok, hát akkor Jézus nem tud bennünket meggyógyítani, tehát nem tud bennünket igazán folyamatosan magával vinni. A 111. oldalon van nagyon sok szép bizonyságtétel, amit elmondtak itt, illetve ezt már Ellen Goodwight mondja el, gyönyörű bizonyságtétel, talán az egész könyvnek a legszebb rövid mondatai itt vannak a 111. oldalon. Szóval Isten szeme a lélek minden rejtekét átkutatja, leleplezve minden lappangó öncsalást. Tehát ha Istenhez megyünk, ha Krisztushoz megyünk, az ő közelsége hitáltal a lélek minden rejtekét átkutatja, leleplezve minden lappangó öncsalást. Ugye? Lásd azt is, hogy a szentély szolgálat mennyire az előzőleg nem tudatos bűnök szívből való eltávolításának az előképe. Tehát az egész szentély szolgálat az mit fejez ki? Hogy az előzőleg nem tudatos bűnök szívből való eltávolításának az előképe. Itt idézi egyébként ezt is, hogy Krisztus keresztre feszítése az ember legmélyebb és legkevésbé tudatos bűne. Ez a legmélyebb bűnünk, hogy megöltük Krisztust, de ez a legkevésbé tudatos mindannyiunkban. Úgyhogy erre a kérdésre ezt tudom válaszolni. Tessék, kérdezzetek, ne csak két ember kérdezzen. Tessék.
Van egy probléma, ami nagyon sokat foglalkozott, és az anyukám is szokta használni az imába azt, hogy most mondtad a dolog, hogy a túl, azt mondja, a tudatlan bűnöket is meg akarja bocsátani. Tehát, hogy a tudatlan bűnöket, tehát nem az ember szerűen tudatlan, és az ember szerűen tudatlan, nem Isten szerűen tudatlan
bűnöket.
Az anyukám is használja ezt a kifejezést, hogy bocsánat meg, ami elkezdett bűnöket, tud, vagy tudatlan elkezdett bűnöket. Na most hallottam egy olyan tanítást is, hogy és megzavarodtam, és most nem kapom a kapcsot, és lássuk akkor tisztán, hogy viszont Isten csak azt tekinti bűnnek, amit tudva elkövettünk. Uh-huh. Azt mondja, hogy a bűn a törvénytelenség. Tehát, hogy nem tudunk valamiről, hogy törvénytelen dolog, akkor nem kell tevenni. Uh-huh. Úgyhogy akkor szeretném azt tudni, hogy akkor helyes ez, tehát hogy tudva, tudatlanul elkövethetünk bűnt. Mert én értem, hogy mit tesz az alatt ki, hogy tehát a Isten ismeret az egy folyamat. Tehát, hogy amit ma még nem értek meg, azt a következő évben, ha Istennel járok, akkor megértettem. De tudatlanul elkövettem bűnt Isten szemébe, bűn lehet, de én nem látom még meg azt a bűnt.
Igen.
Tehát most ilyen értem, akkor van tudatlan bűn elkövetés, vagy...
Mm-hmm. Most erről is sokat beszél a könyv. Először is, amit az ember rosszat tesz, az mind bűn, akkor is, hogyha én nem tudatlanul követem el. Az bűn a másik ember előtt is, akin mondjuk csattan az osztó. Én mondjuk nem gondolom meg, úgy gondolom, hogy hát csak azt mondtam rá, hogy marha. Mégse azt mondtam, hogy hatökör. Hát ez nem bűn, hát csak azt mondtam, hogy marha. Na, tehát ez a másik ember ezt mint bűn, tehát hogy mondjam, mint sértést éri át. És az Isten szemében is az. Az csak a katolikus katekézisekben olvassuk, hogy a bűn az, amit tudva és akarva elkövetünk. Ez borzalmas. Na de hát persze sokan jöttünk ilyen helyzetből, és sokan úgy gondoljuk, hogy a bűn az, amit tudva és akarva elkövetünk. Azt hiszem, hogy ha tudva és akarva elkövetett bűnök lennének a bűnök, akkor majdnem mindenki angyal lenne. Hát ki az, aki tudva és akarva neki ment a falnak? Hát a bűneink 90%-át nem úgy követjük el, hanem belesodródunk, beleesünk, nem gondoljuk meg, előfog, hány kifejezés használ a Biblia, előfog is valakit a bűn, vagy beleesik a bűnbe, bűnbe esésről beszélünk az első ember pár, nem akartak ők rosszat tenni, csak éppen nem azt tették, amit az Isten kívánt tőlük, aztán pár óra leforgás alatt az egész világ átalakult. Tehát először is azt kell, hogy tudatosítsuk, hogy minden törvénytelenség bűn. Ugye a bűnnek ez a meghatározása a János első levél 3. fejezet 4. versében, hogy a törvény áthágása a bűn. Tehát a törvénytelenség. Tehát az bűn. Az egy más kérdés, hogy persze súlyosabban esik a latba a magam számára, hogyha én vicsorgó szájjal teszek valamit, mint hogyha úgy sétálok bele a bűnbe, de ez már csak nüansznyi különbség. Az ószövetségi áldozati rendszerben is nézd meg, hányféle bűn van. Ugye vannak a tévedésből elkövetett bűnök, akaratlanul elkövetett, tehát maga Isten is tud arról, hogy sokféle motiváció állhat a bűn mögött, de ami rossz, az bűn. Az mindegy, hogy én úgy nyúltam bele a tűzbe, hogy soha nem tudtam ezt a törvényszerűséget, és úgy nyúltam bele, hogy már tudtam ezt a törvényszerűséget, mind a két esetben megperzselődik a karom. Tehát ez mindenképpen bűn. Más kérdés, hogy az apostolok cselekedete 17. fejezetben azt mondja a Pál apostol, hogy Isten a tudatlanság idejét elnézi. Tehát azért sok minden bűnért, amit az ember mint bűnt elkövetett, nem, van, amikor szinte teljesen nem felelős az ember. Lásd például a szombat kérdést. Hát amikor én nem tudok konkrétan valamit, és én más teszek, hát az Isten azért engem nem fog elővenni, mert ott egy konkrét tudati ismeret hiányzott. Tehát először ezt szeretném megválaszolni, hogy ez, ami rossz történik, az bűn. Attól függetlenül, hogy mi áll a háttérben. De most jön a második dolog, és a második dolog ez az, hogy például, hogy édesanyát, hogy mi is egyáltalán imádkozhatunk-e azért, hogy az Isten ne csak azokat a bűnöket bocsássa meg, amiket én tudok, kifejezek, elébe viszek, hanem ez valahogy nem egy ilyen vallásoskodó megnyilvánulás, hogy azt is bocsásd meg, amit nem tudok. Én erre a kérdésre azt a választ adnék kétféle választ. Az egyik válasz, hogy egy keresztény ember bizonyos dolgokat világosan lát, mint bűnöket az életben, de más dolgokat nem lát világosan. Olyan keresztény elé még nem találkoztam, aki az egész életében mindent világosan látott. Ez valóban csak a Szentlélek kitöltésekor jön el. Addig mindannyiunk életében ott van egy mező, ahol világosan látunk rozzókat, és ott van egy másik mező, ahol sejtünk esetleg, de világosan nem látunk. Ezért mondja a bölcs Salamon is, hogy boldog az az ember, aki szüntelenül retteg. Vagyis nem csak ezt jól kell érteni, ezt az igét, hogy ez nem annyit jelent, hogy remeg állandóan, és hogy retteg, meg aggályoskodik, hanem boldog ember, aki szüntelenül retteg, ez annyit jelent, hogy aki nem csak azt látja bűnnek, amiről ő neki tudomása van, hanem egy kicsit ott van a gondolataiban, hogy még hogy vannak ott még titkos bűnök az én életemben, amikről talán már egy kis lóláb már kilóg, de még csak egy lóláb. Tehát még nem látom az egész lovat. És hogy ott is segítsen az Isten, hogy teljesen lássam azt, mert nyilván csak akkor fogom tudni kivetni vagy kérni a bocsánatot, hogyha teljesen látom az egész szörny szüleményt, nem csak egy lábat. Tehát először egy ilyen pozitív választ tudok erre adni, hogy boldog ember az, aki szüntelenül retteg, boldog ember az, aki belekalkulálja az önismeretébe azt is, amit most még világosan nem lát, de valahogy érez, hogy még van a tudott dolgokon kívül is sok egyéb rossz is az életben, amit még világosan nem látok. A másik, ami negatív feleletem, hogy ugyanakkor ezzel nem lehet így megelégedni, hanem törekedni kell arra, hogy az életben fejlődés legyen az életünkben, tudatosodás legyen, és igenis néven tudjam nevezni, és igenis, mint Dávid az 51. Zsoltárban ki tudja mondani, hogy az én bűnöm szüntelenül erőttem forog. Itt van előttem, itt van előttem. Nem akarom ide tenni, oda tenni. Itt van előttem, szüntelenül erőttem forog. Én álnok voltam, gonosz voltam, ebből meg akarok szabadulni. Tehát erre törekedjünk, mert ha csak úgy mondjuk, hogy jaj, Istenem, hát attól is szabadíts meg, amit nem látok, hozzátéve, hogy úgyse fogok látni, meg holnap után se fogok látni, akkor Isten ettől nem tud megszabadítani. Tessék.
Azzal kapcsolatban gondolkoztam, amit a Fura kérdezette elején, hogy miért van az, hogy sokszor olyan örökösnek tűnik az a keresztényt, és sokszor tényleg örömtelennek, nem boldogtalannak látom a fiatalokat, akik úgy komolyabban akarják követni, ha követni az Istent. És azon gondolkoztam, aztán lehet, hogy minden jól cáfoltatnak, hogyha ez nem így van, hogy aki úgymond a világból, ugye ez is egy ilyen közhely már, világból jön, meg nem jön, hogy itt van. Tehát aki a világban élt mondjuk egy 10-20 évet, az tudja azt, hogy milyen egy világi ember élte, aki nem ismeri az Istent. Tudjuk azt, hogy általában egy fiatalnak, aki nem ismeri az igazságot, a Bibliát, annak hogy tennek az napjai, mi az élete, mi okoz neki örömet. És egy tisztán visszaemlékeztem, hogy én összességében nem voltam boldog ember, de úgy el voltam. Mindig találtam magamnak egy olyan fajta kis érzelem csomagot, ami úgy megelégített egy bizonyos idejű óráig. Értek? Tehát egy fiatal, szerintem mindig találtam magam, hogy vagy zenét hallgattam, vagy szeretem zenét nagyon. Egy jó hippi készülékeny, az egy jó érzést adott az embernek, örömet adott. vagy elmentünk enni egyet például. Az is egy jó örömforrás volt, egy jó érzés volt az embernek. Ha az ember kiélte magát, motorozott, vagy autókat, hogy ilyen kis érzelem csomagokat vett magához mindig, és ez adták neked nagy örömöket az életében. Most ha valaki megismeri az Istent és megismeri Bibliát, akkor rájön arra, hogy ezek a dolgok, ezek nem az, hogy csak értelmetlenek. Ugye, és ezeket ugye el kell hagyni a zenét, a hifit, el kell hagyni a koncertrejárást, el kell hagyni az autóversenyjárást, ugye el kell hagyni a strandolást, el kell hagyni a mozizást, értitek? Egy csomó olyan dolgot el kell hagyni, ami bizonyos szintű élvezet volt az ember életében. És azon gondolkoztam, hogy mi az ok annak, hogy amikor az ember ezt elhagyja, aki egy ideig összeszorítva a fogát, úgy éli a hívő életét, aztán vagy besokal, vagy megtalálja valódi megoldást. Mert én úgy látom, hogy ez egy valódi probléma, de lehet, hogy ez szóval mondjátok meg, hogy ez nem úgy van. És én arra jöttem rá, hogy abból is fakad ezt talán, hogy talán sokat van hangsúlyozva az, hogy aki igazán komolyan hívő ember akar lenni, az ugye nem érzelemből lesz hívő. Az érzelmet félre kell tenni, és tényleg az értelem vezet az ember, értelmi meggyőződés, tényleg hideg fejjel, nem érzelemből, stb. És hogyha ennyire hangsúlyozzuk azt, hogy az érzelmet azt egyelőre csomagoljuk és tegyük fel a patással, akkor ez megy egy ideig, mert mindenkinek megy és működik. Egy idő után az ember valahogy kiüresedik, ha nem talál magának olyan pozitív érzéseket és érzelmeket a hitben, ami neki örömet fog adni. Értem, mit akarom mondani? És én nem azt akarom mondani, hogy most érzelmeket vegyük előre, és akkor legyünk érzelmi keresztények, de mindenképpen meg kell találni a pozitív érzéseket, a pozitív érzelmeket az Isten követésben is. Mert az ember szerintem alapján véve egy érzelmi fűtéssel a második világháború, a Hitler a fél Németországot befűtötte úgy, hogy csináltak ott mindent. Miért? Nem értek meg azokat, amikor nem érzem. Mert látjuk, hogy az érzelmi az ember mindent meg tud megcsinálni. És nem azt mondom, hogy az lesz az ember, de figyelni kell arra is, hogy érzelmi is vagyunk sajnos, nem sem olyan sajnos, hanem szerencsére. És azt látom, még csak két bibliai példát kell hozni, hogy János is említette az egyiket Péter apostol esetét, a második pedig Pál apostol esetét. Szóval én azt látom, hogy mind a két ember, amikor szembesül az Istennel igazából, akkor érzelmileg ők is, nem mondom, hogy tűzítettek, kerültek, de érzelmileg ők is befolyásolva váltak, vagy érzelmileg ők is felhevültek, ugye? Mint Pál apostol, amikor ugye szembesült Krisztussal, mint pedig Péter apostol, ugye, amikor Jézussal találkozott a hívő.
Tehát akkor mi a kérdésed? Vagy azt akarod mondani, hogy a megtérés után, ha valaki nem figyel arra, hogy a önmagában még a lelkiismeret és értelem vezetése az nem elég, mert hogyha nem jönnek ebből pozitív érzelmek, és nem lesz örömteli a keresztény élet, akkor hiába mindig arra hivatkozni, hogy ez a törvény, jót cselekedtem, meg az értelmemmel beláttam, és ezt nevezed ilyen kicsit fogszorítva élő életnek, hogy értelmileg belátjuk, de érzelmileg nem látszik az a felszabadultság, vagy a Krisztus követésének az az öröme. Ezt akarod mondani, hogy?
Az, hogy én most kezdek rájönni arra, hogy szóval a kereszténység az nem csak elméleti, és nem csak itt játszódik, hanem 20 centi elején is kell, hogy kéne, hogy játszódik. és azt próbálok mondani most csak, hogy figyeljük arra is, hogy ha valaki érzelmileg hideg az Isten irányában és a vallás irányában, akkor valami nincs rendben szerintem. És én azt hiszem, hogy csak egyetlen dolgot aztán már nem beszéltük, hogy amikor én...
Bocsánat, tehát azt akarod mondani, hogy mint Mária Magdolna is, tehát ezt ugye, tehát Mária Magdolna is, amikor érzelmileg is kifejezte Jézus iránti szeretetét. És a tanítványok sajnos azok még nem fejezték ki, és tehát ilyen valamire gondolsz, hogy ezt is, ha már éltünk a világ hiába valóságainak óriási érzelmi hőfokon, amikor ugye a McDonald's-ba megettél egy valamit, már elnézést, ismerem, vagy amikor a botorkerékpáron száguldoztál, és az érzelmileg, ugye bár a halál szélén voltál, de érzelmileg azért óriási dolog volt, hogy most én megyek ugye a motorral, ha már ezt átéltük így, és ez igaz, mert én a Panni motorral, mondjuk nem száguldoztam, de Hát akkor az volt jó érzelmileg, hogy ennek be kell teljesülni csak egy értelmes fokon, egy értelmes életben, egy magas fokon, de ugyanúgy nem nélkülözheti azt, amit hát Mária Magdolna is megtestesített, hogy ő nem hagyta szó nélkül azért azt, amit Jézus vele tett. A többiek meg, hogy úgy mondjam, eléggé olyan szürke és szintelen ragaszkodással voltak. Ugye ezt akarod?
Hogy
igen,
és csak még egy dolgot, hogy mindenkinek meg kéne vizsgáljuk, hogy az Isten követésünket, hogy milyen szinten van ez. Mert sokan megelégszünk azzal, hogy értelmileg elfogadunk dolgokat, és értelmileg belátunk dolgokat. Uh-huh. De a szívünk hideg van.
Uh-huh.
És itt azt akartam mondani, hogy én most kezdek el rájönni arra, hogy a kereszténység nem arról szól, hogy az ember szívének hideg kell, hogy maradjon. Sőt, az ellenkezője, szerintem.
Igen. Különben erről a jelenségről hadd hívjam föl mindenki figyelmét, hogy a Jézus életet című könyvben a 383. oldalon olyan leírás van, amiről itt Zsolt megemlékezett, és joggal, meg nagyon jól adta elő. A következő, meg kell nézni az angolt is, mert szinte olyan nagyon nehezen lefordít, a legnagyobb mélységet én ebben látom. Azt mondja, az igazságot lélekben kell elfogadni, ehhez az akarat beleegyezése szükséges. Ha az igazságot csak az értelemnek kellene alávetni, akkor a büszkeség nem lenne akadály elfogadásának útjában. Az igazságot azonban a kegyelem szívbéli munkálkodása által kell elfogadni, ez pedig attól függ, lemondunk-e minden bűnről, melyet Isten lelke felfed. Bármi nagy lehet az ember lehetősége az igazság ismeretének elnyerésére, mégse válik hasznára, ha a szív nem nyílik meg annak befogadására, s tudatosan le nem mond minden szokásról és eljárásról, mely ellenkezik elveivel. Akik így módon alávetik magukat Istennek, őszintén vágynak ismerni és cselekedni akaratát, azoknak Isten erejeként tárul fel az igazság üdvösségükre. Képesek lesznek megkülönböztetni egymástól, aki Istenért szól, és aki csupán önmagáért. Tehát, ha csak értelmi kérdés lenne a hit, akkor szinte mindenkivel el lehetne fogadtatni. Mert a hit érvei a legmeggyőzőbb érvek. De a hit nem csak értelmi kérdés, hanem az egész belső világunk állásfoglalását kell, hogy tükrözze, és ott van már az akarat, ott van a lelkiismeret, ott vannak az érzések is. Tehát ezért nagyon fontos az egész szívünket megnyitni, és amit értelmileg belátunk, ott mozgósítani kell az akaratot is, és az érzelmeknek is olyanoknak elleni. De én azt hiszem, hogy ez egy egészséges fejlődés során ez így is történik. Persze értve ezen azt, hogy lehet, hogy évekig menő dolgok ezek, vagy kinek meg kell küzdeni a maga természetével is. De hogyha azért a hit útján úgy járunk, hogy tényleg a Bibliából nyerjük a hitigazságukat, ha imádkozunk, akkor a Jóisten azért el tud vezetni bennünket egy kiegyensúlyozott, tehát értelmileg, érzelmileg is kiegyensúlyozott életre. De azt hiszem, ehhez akartál.
Főként most, hogy elmondtad a...
Halljanak, hogy ide is kijöhettek.
Tehát, amit most elmondtál a végén a hittel kapcsolatban, hogy nem csak értelmi, hanem akarati dolog is többet hoz. És ez jutott eszembe, amit a múlt negyedéve szombatiskolában olvastunk egyszer, ahol Elvált írja azt, hogy a szeretet az nem egy érzelem, hanem, és hogy ez sokan összekeverik azzal a hitből fakadó érzelemmel, ami viszont pozitív és helyes. És itt térünk oda, hogy akkor nincs a hit. Tehát, hogy nem, több, mint csak érteni meggyőződés, mert én azt gondolom, hogy ebből van ez a kérdés, hogy mindenki értenileg tudja, és úgy érzi, hogy le van élve, nekem ezt kell csinálni. De nincs bennem, mert én azt gondolom, hogy sokszor azt mondjuk, hogy hisszük, ilyen hisszük, de hogyha igazán mondjuk, akkor könnyű lenne az a helyet. Hát akkor letennék, de ezt meg is kell küzdeni ezt a harcot azért. Napnak Jézusnak is meg kell küzdeni, hogy letegye ő is, és ne ő akarja a saját ügyessége elé és okossága által megküzdeni, hanem szóval Jézus minden helyettem. És azt gondolom, hogy ez az érzem, ami ekkor hiányzik, ezt talán lehet mondjuk definiálni, hogy hála. És hogyha ez nincs meg az emberben, akkor nem tudom, hogy őket is igazán. Ehhez viszont meg kell ismerni azt, hogy ki az, akit követünk, mit tettünk. Szóval ezek azt hiszem, hogy talán sokszor az a probléma, és azért is van itt többek között a közösség, azt gondolom, mert a tantételeket azokat egyre jobban, illetve elég jól ismerjük, a gyakorlati megvalósítás. Szóval érzitek azt, hogy nem az a gyakorlati megvalósítás, hogy én küzdök önmagam, és majd én megcsinálom, mert ennek csak ennyi a vége van most. És talán még egy dolog, amit eszembe, amit itt aztán tényleg rövidre fogva, amit Jézus a Szamária nővel beszélgetett, amikor azt mondta neki, hogy aki ebből a vízből iszik, már a kút vízéből, az ismét megszomorodik. Viszont abból a vízből iszik, amit Jézus ad, az nem.
Gyerekként nyugodtan nyuszi, majd itt sokkal
jó. Az jutott eszembe, hogy nem szoktam hozzá. Tehát az jutott eszembe, hogy szó volt itt arról, hogy abba a hibába, abba a problémába eshetnek Isten követ emberek, hogy úgy érzik, hogy lelkileg kiégnek. Tehát nincsenek örömérzései az embereknek, és hogy ez mitől van és miért van. És arra hivatkoztam, hogy a múlt negyedévi szombatiskola végén ott volt egy Ellen White idézet, utolsó előtti lecke, vagy talán a harmadik a végétől, ahol hivatkozott Ellen White arra, hogy a szeretet az nem egy érzelem, és hogy ezt az érzelmet ezt sokan összekeverik a hitből fakadó érzésekkel, abból a hitből, hogy megismerem, hogy kicsoda az Isten, hogy mit tett értem, hogy amik itt elhangzottak, hogy általa lehetséges a bűnből szabadulni, hogy ezt megtapasztaltam, és talán így lehetne legjobban definiálni ezt, akkor ezt az érzést, hogy ez hála. És igazából ez hiányzik az emberekből, szembe azzal, amit a Zsolti mondott, és amikor hivatkozott arra, hogy mikor még élte az életét a világban, mint ahogy mindjárt éltük, ahogy éltük, és ott ilyen napi vagy pillanatnyi kielégüléseket okoztak bizonyos dolgok. Akár a McDonald's, akár a motorozás, bármi, és elmondta Jézus azt itt, hogy aki ebből a vízből, a szamáriabeli asszonyával beszélgetésben, hogy aki abból a vízből iszik, abból tehát a jelképes, hogy abból a kútvízből, az ismét megszomjazik, de aki abból, amit a Jézus ad neki, akkor az nem fog megszomjazni. Nem fog megszomjazni, és nem fog kiégni lelkileg sem, vagy kiüresedni lelkileg, mert talán ez is bizonyítja ennek az egésznek az igazság voltát, mert tényleg nem fog. De ahhoz az kell, hogy kövesse a gyakorlatban, és azt hiszem ez a másik nagy probléma, hogy a hittételeket, vagy tanokat, azokat elég jól ismerjük már, a gyakorlati megvalósítást viszont a saját erőnkből próbáljuk. És szóval ezek annyira összefüggő dolgok, én legalábbis úgy tapasztalom, vagy úgy látom, úgy értem, hogy ez csak akkor fog menni, hogyha az ember, hogy is mondjam, hogyha az ember megtanulja teljesen letenni az ént, és akkor könnyű lesz ez az igaz. Akkor azt fogja látni, hogy az Isten törvény az nem ellenem, hanem értem van, akkor azt fogja látni, hogy öröm letenni az ént, és mindegy megfeszíteni Krisztussal együtt, mert megszabadulok tőle, és jobb nekem, akkor hálás lesz azért, hogy amit eddig nem tudtam magamtól tenni, azt most tehetem Krisztussal együtt, és rá kell jönnie arra, hogy tudhatok én ezer és ezer tantételt, mégsem mentem egész eddig semmire vele, és nem is fogok menni semmire addig, amíg be nem ismerem, hogy én eddig magamtól nem tudtam megszabadulni tőle, ezektől a problémáimtól, amik miatt gyötrődöm, de ez valóság, hogy Krisztus meg tud szabadítani. És ehhez ráadásul nem volt elég ennyi, hogy megszabadult, hogy megszabadít, hanem ehhez ő neki meg is kellett halnia, sőt, netán én magam is így mondom, közte voltam, aki megfeszítettem. És hogy ehhez képest ő mégis hű és igaz, hogy megbocsásson minden bűnünket. Ezeket azt hiszem együtt kell látni, és talán itt térünk oda, amit mond másodt az igaz, hogy az Isten szeretetet téged megtérésre indít. Szóval azt hiszem, hogy ezeknek együtt kell dolgozni, mert különben nem fog menni a dolog. Köszönöm.
Köszönjük szépen. Sokat lehet ám ilyenkor tanulni, már jegyzetelek is, míg a Zsolttal együtt is utaztam, ott könnyen megbeszéltünk dolgokat, de most, amit Gyuszi mondott, hogy vagy az érzelmeknek a felépítése. Megütötte a fülemet már, amikor ott mondtad, még nem hallották, hogy a hálával kezdted. Hát tényleg így van ez, hogyha valaki hálát érez, mert a hála azért az érzés, tehát az nem egy tudati dolog, hogy most most hálásnak kell lennem, igen, hálásnak kell lennem, de lehet, hogy még semmi hálát nem ér. Itt beszél valaki, hogy hálásnak kell lennem, és kimegy, és nem hálás. De valahogy hálából mi következik például, hogy az érzelmeknek a szép virága kinyílik. Én azt hiszem, hogy ha a hála, mint érzés állandó a szívünkben, akkor ott van egy bizonyos fajta megelégedettség, vagy békesség. A békességből mi következik? Van egy bizonyos fajta öröm. Tehát azért az érzéseket is érdemes színképeire bontani, hogy az érzéseknél is van egy alapérzés, én is így látom, hogy ez a hála az. Pál a római levél első fejezetében is ez erről beszél, hogy a pogányok, mert nem voltak hálásak, ezért jutottak odahova. Tehát az érzéseinket is valahogy tudatosan is egy kicsit építenünk kellene, hogy azok valódi szép érzések legyenek, mert tényleg olyan jó olyan emberekkel beszélni, akik hálásak, nem bírálnak állandóan, észreveszik a jót az emberekbe. Ez bennünket is más érzelmekre fakaszt egy ilyen emberi magatartás. Más program kezdődik, ugye már a búcsú szimfónia közepén járunk, a fiataloknak kezdődik valami, vagy a... Lassanként le kell zárjuk. Nem tudom, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása, maradt-e bárkiben is valami. Nyilván itt ezt kellene elolvasni. Tehát 7., 8., 9., 10. fejezet.